Csend a remény sírjánál. Karácsony Tibor atya műsora következik.
A nagy szombat sajátos titka az Isten világunkban való elrejtettsége. Ezt jelzi az apostoli hitvallás rejtélyes mondata: Jézus alászállt a poklokra. Napjaink tapasztalata egy egészen új megközelítést nyújt nagy szombat titkához. Korunk embere elrejtettnek és tehetetlennek tapasztalja a mindenható Istent a világban, amely egyébként ezer hangon róla beszél. Így tehát, ha a nagyszombat bensőleg egészen közel kerül hozzánk, és ha nagyszombat Istenét jobban megértjük, mint Isten viharban és zivatarban történő hatalomteljes megjelenéseit az Ószövetségben, tegyük fel a kérdést. Mit gondoljunk közelebbről erről a rejtélyes mondatról, alászállt a poklokra? Mondjuk meg nyíltan, senki sem tudja ezt igazán megmagyarázni, és ez azáltal sem válik lényegében világosabbá, ha azt állítjuk, hogy a poklok kifejezés itt a héber Seol csalóka fordítása. Ez ugyanis egyszerűen a holtak országát jelenti. A hitvallás említett sora pedig eredetileg azt fejezi ki, hogy Jézus leszállt a halál mélyébe, valóban meghalt, és részt vállalt halál sorsunkban. Vizsgáljuk meg tehát, tulajdonképpen mi a halál, és mi történt, amikor Jézus alászállt a halál mélyébe. Át kell gondolnunk, hogy a halál azóta, amióta Krisztus átment rajta és magára vette, nem ugyanaz, mint előtte. Előtte a halál csupán halál volt. Elválás az élők országától. Olyas valami, mint a pokol, az itt lét túloldala, áthatolhatatlan sötétség. Most azonban a halálban is jelen van az élet. S ha átlépünk a halál kapujának fagyos egyedüllétén, vele találkozunk. Vele, aki az élet, aki meg akarta tapasztalni végső egyedüllétünket. Őt találjuk, aki az olajfák hegyén, halálos egyedüllétében, és a keresztfán, ahol így kiáltott: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Részese volt végső elhagyatottságunknak. Ha egy gyermeknek sötét éjjel egy erdőn kell keresztül mennie, félni fog, bárhogy is bizonygatjuk neki, hogy ott semmi sem fenyegeti. Nem valami meghatározható dologtól fél, amelyet megnevezhet, hanem a sötétben bizonytalanságot, kiszolgáltatottságot él át, az itt lét borzongását tapasztalja meg magán. Csak egy emberi hang vigasztalhatja meg, egy szerető emberi kéz űzheti el félelmét, amely mint egy rossz álom nehezedik rá. Van egy sajátos félelem, a tulajdonképpeni, egyedül létünk mélyén lakó félelem, amelyet az értelem nem tud legyőzni, hanem csak egy szerető személy jelenléte. Ez a félelem nem valami megnevezhetőtől származik, hanem ez a mi végső egyedüllétünktől való borzongás. Ki nem érezte az elhagyatottság nyomasztó érzését? Ki nem érezte, hogy a szeretet egy szava milyen szabadító és vigasztaló csoda ilyenkor? Az egyedüllét, ahova nem jut el a szeretet szava, nem más, mint a pokol. Tudjuk, hogy látszólag optimista korunkban nem kevés ember azt a véleményt vallja, hogy minden találkozás felszínes, és nincs ember, aki hozzáférhetne a másik végső és tulajdonképpeni mélyéhez, s hogy így mindnyájunk létének alapjában a kétségbeesés, igen, a pokol lakozik. Jean-Paul Sartre ezt fejezi ki művész ilyen egyik drámájában, és ezzel együtt az emberről szóló tanításának magvát is feltárja. Ténylegesen létezik egy sötétség, amelyen semmilyen vigasztaló hang át nem hatol, egy ajtó, amelyen csak egyedül léphetünk át, a halál kapuja. Végső soron a világ minden félelme ebből az egyedül létből fakadó félelem. Ezért használta az Ószövetség egy és ugyanazt a kifejezést a holtak országára és a pokolra, és ez a Seol szó volt, mert a halál egyedül lét. De minden egyedül lét, ahol a szeretet nem világít, s amely olyan mély, hogy a szeretetnek többé nincs oda belépése, nem más, mint a pokol. Szállott a poklokra. Ez a nagyszombati vallomás azt jelenti, hogy Krisztus átlépte az egyedüllét kapuját, alászállt az elhagyatottság elérhetetlen és átléphetetlen mélységébe, de azt is jelzi, hogy az utolsó éjjel, amelyen nem hat át semmilyen szó, amelyben olyanok leszünk, mint a síró és kitett gyerekek, van egy hang, amely hív minket, egy kéz, mely megfog és vezet. Krisztus azáltal, hogy belezuhant a végső emberi magányba, utat hasított abból, ahonnan korábban sehova sem vezetett kiút, legyőzte a poklot. Az ember lényének mélyén nem kenyérből él, hanem abból, hogy szeretve van és szeret. Amióta a szeretet jelen van a halál birodalmában, élet van a halál közepette. Híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, imádkozza az egyház a halotti liturgia egyik prefációjában. Senki sem mérheti fel, mit jelent végső soron ez a mondat, alászállt a poklokra. De majd, ha egykor elérkezünk végső egyedüllétünk órájához, megértjük ennek a sötét titoknak ragyogó fényét. Már most is megsejthetünk valamit, remélő bizonyosságban abból, hogy az elhagyatottság legmélyebb órájában nem leszünk egyedül. És miközben lázadozni kezdenénk, Isten halálának sötétsége ellen, hálásak leszünk a fényért, amely ebből a sötétségből reánk árad. Kedves hallgatók, Joseph Ratzinger Meditationen zur Karwoche című könyvéből alászállt a poklokra című cikkét hallhatták, amelyet Józsa Attila fordított.
Nagy csend van a földön. Nagy csend és teljes elhagyatottság. Meghalt a király. A tegnapi korbácsok hangja elnémult. Már nem hallani több kalapácsütést. A csúfolkodók és jajveszékelők is szétszélettek, elcsendesedtek. Az apostolok félelmükben elrejtőztek. Megdöbbenve gondolják át a történteket. Vajon miért? Kérdezgetik. Hisz mennyi reményük volt, mennyire bíztak, és mindennek vége. Hányszor tapasztaljuk meg mi is ezt az érzést? Hányszor szembesülünk vele, hogy minden igyekezetünk és erőfeszítésünk ellenére nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan elképzeljük, és veszítünk dolgokat, kapcsolatokat, személyeket. Ilyenkor mi is összetörve, reményvesztetten mélyülünk el a süket csendben. De van ám másfajta csend is. Szűz Mária és a szeretett apostol csendje. Ők is némák, ám a hit fénye mégis reménnyel tölti meg szótlanságukat. Tudják, hogy mit ígért a Mester, s bár minden szertefoszlottnak tűnik, még erőteljesebben kapaszkodnak szavaiba. Megfáradt, szomorú és elcsüggett lélek, ne add fel! Te már tudod, hogy nagy péntek és nagy szombat nem a vég. Van folytatás, igenis van remény, bíz! És meglásd, lelked sötét csendjében is majd megjelenik a húsvéti fény.
Csend van, nem történik semmi sem, a messiás sírjában pihen. Nagyszombaton az egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik, a szent sír előtt időzve. Nagyszombat a gyásznapja. Jézus most sírban fekszik, egy nagy kővel elzárva. Nagyszombatot a leghosszabb napnak is nevezik. Az elmélkedés napja ez. Csendben várakozunk, hogy újra átéljük a tanítványok csüggedését Jézus halála után. Ez a nap az ige válságának napja is. Ez az időszak, amikor Jézus teste a sírban nyugszik, az apostolok pedig továbbra sem tudják, mi történik majd. Ezen a napon próbatétel elé kerül a hit, mert a messiás meghalt. Nem lehet tudni, mi történik, és csak várni lehet, hogy ez az űr majd feltöltődik. Még ha minden mozdulatlan és csendes is, Krisztus mégis cselekszik. Az ősi hagyomány szerint ezen a napon Jézus alászállt a poklokra, a holtak birodalmának mélyére, hogy üdvözítse az embereket, és magával vigye a mennybe, ahol előttünk jár, és ahová tárt karokkal vár mindenkit. A pokolban találkozik Ádámmal, az első emberrel, aki az egész emberiséget jelképezi. Felébreszti, és hirdeti neki az üdvösséget, amelyből senki sincs kizárva. Ezáltal hidat képez a sír és Isten országa között. Jézus hordozza a kereszt tévedhetetlen fegyverét, mert halálával legyőzte a halált. Nagy szombat csendje nem pusztán gyász és temetés, hanem annál sokkal több. Egy óegyházi beszéd ezt írja erről a csendről. Nagy a csend a földön, immár nagy a csend és nyugalom. Nagy a csend, mert alszik a mindenség királya. A föld megrettent és elnyugodott, mert az Isten a testben álomra szenderült, és az idő kezdete óta elszenderülteket feltámasztotta. Isten a testben meghalt, és az alvilág megremegett. Csend van nagy szombaton. Elülnek a nagypénteki zajok, már nem gúnyolódnak a tömegek, a tanítványok már nem kardoskodnak, nem tagadnak, valahol csöndesen meghúzzák magukat. Csend van, olyan csend, amilyen még nem volt a világ történelemben, és soha többet nem is lesz. Azt hiszem, a ma embere nem szeret csendben lenni. Zaj kell, zene kell, a háttérben szólnia kell valaminek, mert a csend feszélyez, mert a csend veszélyes. Mert a csendben meg kell halljuk azokat a gondolatainkat is, amiket nem szeretnénk hallani. Nagy szombat csendjében mindenkit utol kell, hogy érjen a valóság. Elültek a zajok, Jézus halott, a tanítványok szétszélettek, a kő a sír szája előtt, az őrök kirendelve, a főpapok megnyugodva. Csend van. A csendben benne van a félelem és a bizonytalanság. De az új élet megjelenésének szüksége van a lehető legnagyobb és legmélyebb csendre. Szükségünk van a csendre. Szükségünk van a csend tiszta pillanataira. Hogy ahogyan Krisztus sírja körül, úgy a mi életünkben is megszűnjenek a zajok, amelyek elfedik előlünk az élet titkát és világosságát. Csend van, nem történik semmi sem. A Messiás sírjában pihen. Az apostolok ajtók mögött félnek. Mária arca könnytelen, könnyei elapadtak pénteken. Magdala zokog, hiszen meghalt a remény. Csend van, nem történik semmi sem. A Messiás sírjában pihen. A templom őrség őrzi a sírkövet, nem tudják, az élet csendesebb, de erősebb is, mint a halál. Követ hengerítve napfényre talál.
Csend van nagy szombaton. Elülnek a nagypénteki zajok. Már nem csúfolódnak a tömegek. Már nem kiabálják hangosan Barabás nevét, s nem üvöltik Krisztusra, hogy feszítsd meg. A tanítványok már nem szörnyűködnek, nem kardoskodnak, nem tagadnak. Valahol csöndesen meghúzzák magukat. Csend van. Olyan csend, amilyen még nem volt a világ történelemben. És soha többet nem is lesz. Hiszen Isten nem hal meg minden nap, és nem is támad fel a halálból, csak egyszer, akkor ott, abban a pillanatban. A ma embere nem szeret csendben lenni. Zaj kell, zene kell. A háttérben mennie kell valaminek, mert a csend feszélyez, mert a csend veszélyes. Mert a csendben meg kell halljuk azokat a gondolatainkat is, amiket nem szeretnénk hallani. Nagy szomba csendjében mindenkit utol kell, hogy érjen a valóság. Elültek a zajok, Jézus halott, a tanítványok szétszélettek. A kő a sír szája előtt, az őrök kirendelve, a főpapok megnyugodva. Csend van. Ez az a csend, amiből másnap reggel egyértelműen felharsan a kiáltás. Nincs itt. Feltámadt.
Sötétjében hoz újra fényt, téged vár a szívem, jöjj égi remény. Lelkem sötétjében hoz újra fényt, téged vár a szívem, jöjj égi remény.
Nagy szombat van. Csend van, odakint csak a madarak csicseregnek. Ha kinézek az ablakon, szépen süt a nap, virágzanak a fák, a természet újra éled. Okom lenne arra, hogy örüljek, hogy bekapcsolódjak én is a természet újjá születésébe, hogy én is virágozzak, hogy ezt a napsütést, ezt a melegséget be tudjam szívni testembe és lelkembe egyaránt, és mégsem egy csend van. Nagy szombat csendje. Ez a csend, amit azok élnek át, akik szerették őt. Akik talán, mint az Emmauszi tanítványok, bár hallattak némi szóbeszédet arról, hogy egyesek azt állítják róla, hogy él, de ők a reményüket belé helyezték. Azt gondoltuk, hogy arra számítottunk, azt reméltük. Minden reményünk szerte foszlott. A csalódás hatalmas csendje, a nagy szombat csendje. Szívünkben mégis ott a reménység. Olyan ez, egy hasonlattal, ha élhetnék, minthogyha végig kísértük volna az országunk válogatottját, a kedvenc csapatunkat a világbajnokságon, a nyolcad döntőkön, a negyed döntőkön át, aztán bejutottunk a döntőbe, és amikor azt reméltük, hogy akár a világbajnokságot is megnyerhetjük, akkor az első fél időben rémes vereséget szenvedtünk, hatalmas előnyre tett szert az ellenfél. Úgy tűnik, hogy sokkal jobbak, mint mi vagyunk, bár úgy tűnt, hogy nem csak becsületes módszerekkel éltek a legtöbb emberünk, a legjobbak, vagy megsérültek, vagy elfáradtak. Szinte behozhatatlan, szinte reménytelen az, hogy ebből a helyzetből még a második fél időben meg lehetne fordítani ezt a veszteséget nyereségre. Olyan, mint ha most a szünet lenne a két fél idő között. amikor már gyászolunk. Még nem dőlt el végleg, hogy vesztettünk, de teljesen úgy néz ki, hogy reménytelen a helyzet. Szinte visszafordíthatatlan az egész. Olyan, mintha ezt a meccset felvettük volna videóra, és mivel a kedvenc csapatunkról van szó, mivel végig drukkoltuk az egész idáig tartó pályát, és izgalommal néztük végig ezt a meccset, annak évfordulóján minden évben betesszük ezt a videót, és megnézzük újra. Az a jó, hogy az első fél időt nem úgy kell végignézzük, mint aki azt gondolja, hogy nincs remény. Mi már tudjuk, a második fél időben megtörtént a csoda. Valami csoda folytán, akik elfáradtak, új erőre kaptak. A sérültek újra fel tudtak állni. Összeszedték magukat, és valami hihetetlen lendülettel vissza tudták fordítani azt, ami reménytelennek tűnt. A mi csapatunk lett a világbajnok. De amikor a fél idő közti szünetben vagyunk, és újra nézzük évről évre ezt a meccset, átéljük azt a hangulatot, amit akkor éltünk át, amikor először néztük, amikor még nem lehetett tudni a végeredményt. Ilyen nagy szombat csendje is. Nem is lehetne azt épésszel elviselni, mint ahogy az Emmauszi tanítványok is megfogalmazták, hogy hatalmas a csalódás, teljesen össze vannak törve, azt se tudják, hogy hogy folytassák az életüket, mert ők feltették valamire, valakire az életüket, minden reményüket belé helyezték, és most ez a remény teljesen szertefoszlott. A már és a még nem feszültségében élünk. Mi már tudjuk, ezt a meccset már sokszor átnéztük, sokszor újra néztük, újra hallgattuk, újra átéltük, mi már tudjuk, hogy mi a végeredmény. Ez a meccs már azelőtt eldőlt sokkal, hogy mi megszülettünk volna. Igen, a mi csapatunk nagypénteken szinte helyrehozhatatlan vereséget szenvedett, és úgy nézett ki, hogy a halálé, a vereségé, a bűné, a gonoszé, a győzelem és az utolsó szó. De az életurát a sír nem zárhatta végleg magába. Az életura legyőzte a halált, feltámadt harmadnapra a halálból, és bár nagy szombat van, mi ezt már tudjuk. Nagypéntek sötétségét csak húsvét vasárnap világosságában tudjuk elviselni. Mi már tudjuk a végkifejletet. Még egyszer mondom, ez a már és a még nem feszültsége olyan, mint amikor várjuk Jézus második eljövetelét, és tudjuk, hogy ez a meccs már eldőlt. Akkor ott, a Golgotán, és akkor húsvét vasárnap hajnalán. Eldőlt, hogy ki a győztes. A gonosz vereséget szenvedett. A halál, a bűn, és mindaz, ami nem Jézus oldalán állt, az veszteséget, vereséget szenvedett. És várjuk ennek a meccsnek a végét. És mi már tudjuk, hogy ki a győztes, mi pedig a győztes oldalán állunk, és reménykedve várjuk azt, hogy beteljesedjen. Már, de még nem. És sokszor ebben a nagyszombati szünetben, a fél idők közti, a meccs közepén, amikor éppen nem történik semmi, és éppen úgy tűnik, hogy minden veszteségre áll, minden reményünk oda, a saját életünkben és a világ történelmében is, ha körülnézünk, vannak ilyen helyzetek, amikor reménytelennek tűnik az egész. Amikor mi tudjuk, hogy Jézus feltámadt. De sokszor eltörpül ez a jó hír, és csak egy ilyen szóbeszédnek tűnik, amiben nem is merünk hinni. Nem is merünk hinni, mert a csalódottságunk már akkora, hogy egy újabb csalódást már nem tudnánk elviselni, ahogy az Emmauszi tanítványok is nem mertek hinni ebben a jó hírben, amit csak szóbeszédnek véltek. Nem merték rátenni az életüket, a teljes reményüket egy újabb olyan hírre, amire ha még egyszer csalódniuk kell, azt már nem biztos, hogy épp észre kibírják. Életünk nagypénteki helyzetei után nagy szombat csöndje következik. Örülnünk kéne, a természet is éled, a nap is süt, a virágok szépen bimbóznak és nyílnak, és a madarak is csicseregnek, mégsem tudunk örülni. Uram Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy a barátaid lehetünk, hogy ismerhetünk téged. Köszönjük, hogy meghívtál minket, hogy téged kövessünk. Köszönjük, Uram, hogy életünk nagy péntekjei és nagy szombatjai után a húsvét vasárnap hajnala következik. Tudjuk, hogy te már győztél, de a te győzelmed még teljes mértékben nem látható, még nem tapasztalható. Köszönjük, hogy a győztes csapathoz tartozunk. Ezen a nagy szombaton, ebben a csendben, amikor azt sem tudjuk, hogy gyászoljunk vagy örvendezzünk, törzd meg a szívünket reménységgel. Életünk minden reménytelennek tűnő helyzetében, törzd be a szívünket hittel, reménnyel, hiszen mi már tudjuk, hogy ki a győztes. Add, Uram, hogy feltámadásod örömhírét ne csökkentsük le valami szóbeszédre, amire nem merünk rá hagyatkozni. Hadd kapaszkodjunk bele abba a valóságba, mert ez már megtörtént, ez egészen biztos. És az egyház történetének 2000 éve a sok szent, a sok csoda mind igazolja, hogy te feltámadtál a halálból, és ha veled vagyunk, veled játszunk egy csapatban, mi is győztesek leszünk, mi is feltámadunk. Az, ami most reménytelennek tűnik, az győzelemre fordul, mert veled soha nem vesztesek, mindig győztesek vagyunk. Köszönjük, Uram, hogy nagy szombat csendjében betöltöd a szívünket hittel és reménységgel, mert te vagy a győztes, Úr Jézus Krisztus. Amen.
Benned élve már nincsen félelem, segíts, hogy odaadjam, érted mindenem. Lelkem sötétjében hozz újra fényt, téged vár a szívem, jöjj égi remény. Lelkem sötétjében hozz újra fényt, téged vár a szívem, jöjj égi remény.
Lacki János, Vándor cirkusz. Láttad a kertben a piros leveleket? Ezer árnyalat, kismillió típusú erezet, sárgás márványos, izzó égőfoltos, perzselt peremű, barnába átúszó, bordóba hajló, igazándiból szavakkal leírhatatlan. Mennyi szépsége az elmúlásnak! Az enyém nem sikerült bájosra, szöges ostorok hántottak nyers húsig, csontom belem kilátszott, ütlegektől feldagadt az arcom, alig láttam ki a fejemből, vér ömlött, ragacsozott be mindent. Tántorogtam, csak arra tudtam összpontosítani, hogy végigcsináljam értetek. Talán lehetett volna szebb a vége, de nem nagyon bírtátok elviselni, hogy élek. Nem lelki furdalást hoztam, hanem örömhírt. Mégis élő szemrehányásnak láttatok. Csodákat vártatok tőlem, mintha megjött volna a Vándor cirkusz. Aztán tanítást kértetek, de belekötöttetek mindenbe. Jobban ismertétek nálam a törvényt. Azóta is napjában többször megfeszítetek, ha már így ráéreztetek az ízére. Magam akaratából vállaltam a szenvedést, még ha remegtem is tőle, mert azért durva menet. Minden pillanatban azt hiszed, kibírhatatlan, s csak utólag jössz rá, hogy mégis kibírtad. Persze, ha igazán szeretsz valakit, a legmélyebb örvénybe is követned kell. Szóval muszáj is volt, meg nem is. Ha kicsit kevesebb emberi érdek, intrika, féltékenység, frusztráltság, rossz indulat bogozódik egybe, akkor talán a jelenlétem is elég lett volna, hogy Isten dicsősége meg tudjon nyilvánulni a világban. Végül is egy ölelés logikusabb jelképe lenne az Istenember együttlétnek, mint egy római kínzóeszköz. Azt persze nem tudom, a teljes odaadást hogyan tudtam volna megmutatni nektek végső áldozat nélkül. Ti is tudjátok, ezt nem lehet megúszni. végül mindent elveszít az ember. Erőt, okosságot, szépséget, vagyont, örömöt, fájdalmat, időt, egészséget, látást, hallást. Van, aki egyszerre, van, aki fokozatosan. Csak aki végképp elveszít mindent, az nyerhet el mindent.
Pete László Miklós, Nagyszombaton. Tavasz feszültség zúg a fellegekben, a csíra sarjad, lent a föld ölében misztériumra készül már a mag, s vihart kavar a hitetlen anyag. Krisztus sírjánál szent elmélkedésben íjként feszül meg most a létezés. Ős titkok rejtekén pattan a zár, s a világ feltámadásra vár. Valaha rég a Golgota hegyén a közért adta magát az egyén. Embertelenül sokat szenvedett, de legfőbb üzenete szeretet. A világ megváltásra vár. Az oltár ma egyszerű és kopár. Vén nap mosolyog friss tavasz felett, az élet értelme a szeretet. Feltámadásra vár a néma lét, Nagyszombaton nem mondanak misét. Adni születtünk, ölelni, szeretni, jövőt nevelni, élni, szépet adni. Távolból érezni húsvét szelét, öröm ünnepre szomjazik a nép. Örök időkre embernek maradni, az emberi lét szent törvénye adni. Szent tűz óvja a lélek éjszakáját, Nagyszombaton megszentelik a lángját. Ha profit elv győz a törvény felett, a nyűgös sátán majd nagyot nevet. Zengnek az alázatos, tiszta hangok, Rómából visszatérnek a harangok. Ha nem jut érvényre a szeretet, a kapzsiság az örvénybe vezet. A világ vezetőjének, Uram, adj tisztességet, jó erkölcsöket, hogy a horgadó kapzsiság felett végre győzhessenek. Krisztus sírjánál, szent elmélkedésben íjként feszül meg most a létezés. Ős titkok rejtekén pattan a zár, s a világ feltámadásra vár.
A csend fontos tér. Benne találkozhatunk saját belső forrásunkkal. Olyan tér a csend, amelyben elhalkulnak, megnyugszanak a hangok. A felnőtt ember csendjében feltör a belső éhség és szomj. A csend azonban csillapítani is tudja ezt a szomjat. A csend bennünk él. Ahogy sok templomban is tapasztaljuk, maga az épület őrzi a csendet. A természet is a csend tere. Áldott idő, gyógyító érzés, amikor körülöl el bennünket a csend. Ahhoz, hogy ezt tapasztalhassuk, nekünk is el kell csendesednünk. Ez a csend a hallgatás csendje. Aki hallgat, az nem beszél. És a gondolatait is elhallgattatja. A csönd és a hallgatás sok emberre gyógyító erővel hat. Ők igazán értik, hogy mire gondolt a filozófus, amikor ezt írta Søren Kierkegaard. A világ mai állapota az egész életbeteg. Ha orvos lennék és megkérdeznék tőlem, mit tanácsolsz, azt felelném, teremtsetek csendet. Vegyétek rá az embereket a hallgatásra. Munka közben folyamatosan kommunikálnunk kell. Beszélünk, és körülöttünk is beszélnek. Telefonálunk, e-mailezünk, facebookolunk. Közben pedig a csend terébe vágyunk. Rabindranath Tagore indiai filozófus szerint a sok szó beszennyezheti az embert. Csendfürdőt kellene vennünk, hogy belülről is tiszták legyünk. Fürözd meg a lelkedet a csöndben. Amikor a szabad időbe kimész az erdőbe, megállsz, élvezed, hogy sehonnan nem hallasz motorzúgást, nincs a közelben láncfűrész, traktor, autó vagy repülőgép. Tiszták, áttetszőek ezek a pillanatok. Ilyenkor a csendet hallgatod. És érzed, hogy jót tesz. A csönd terében a belső kavargás is lelassul. Már nem érzem magam nyomás alatt. Szabad vagyok, és érzem, hogy felfrissülök, ha megmerítkezem a csend tisztító fürdőjében. A misztikusok szerint mindannyiunkban ott van a csend belső tere. Akár akarjuk, akár nem. Ezzel a térrel általában nem tudunk kapcsolatba lépni. Ez a béke és a szeretet helye. Ez a hely bennünk van. Csak annyi a feladatunk, hogy a tudatunkkal megmerítkezzünk benne. Nem mindig vagyunk képesek érezni a csönd belső terét. Azonban csak az segít, ha elképzelem, minden gondolatom és érzésem mögött ott lakik a csönd belső tere. És az elcsendesedéshez segíteni szokott, ha keresel egy csendes helyet. Például leülsz a templom csendjébe. Ma nagy szombaton. És itt megsejtheted, hogy ez a csend, amely körülöl el. Ez egy szent csend. Egyé tudsz válni vele. Egyé tudsz válni a mindent betöltő csenddel. És ha egészen benne vagy a külső csöndben, akkor megérezheted magadban is a csend terét, Isten lakóhelyét, a béke otthonát. Ott bent, minden érzelem és gondolat alatt, a csönd terében ott van az Isten. És ez a pillanatnyi csönd, ez átalakít. Ha érzed, hogy ebben a csendben Isten megszólít, ettől kezdve másképpen észleled magad. A világ nyüzsgésében is, a rám bízottakért vállalt felelősség hálójában is, a csend szabad terében lehetek, ahová senki más nem léphet be. Ez nagy ajándék, vigasztalás. Ne veszítsd el. Teremtsetek csendet. Ez a megállapítás és gyógyító tanács ma is érvényes. Mindannyiunknak szüksége van csendben töltött időkre, amelyekben kivonulhatunk a bennünket körülvevő zajból, a munka vagy a folyamatos beszéd hang özönéből. A zajtól meg lehet betegedni. Aki szüntelenül kiteszi magát a külső zajoknak, és nem tudja kikapcsolni a belső lármát, az beteg lesz. Mindenkinek lehetnek saját módszerei arra, hogy hogyan vonul vissza. Van, aki eljár sétálni, van, aki úgynevezett sivatagi napokat tart, amikor bizonyos időt összeszedettségben, lelki elmélyülésben tölt, eltávolodva a mindennapok világától. Mások visszavonulnak a szobájukba, esetleg a telefonjukat is kikapcsolják, hogy arra az időre ne legyenek elérhetők. Mindegyikünknek szüksége van arra, hogy időről időre visszavonuljon, önmagára is tekintettel legyen, csak így tud tetrekész lenni mások felé. Amikor kivonulok a zajból, magamra figyelek. És így a belső forrás szabadon áradhat. A világ hangzavarában szükség van nyugodt időkre ahhoz, hogy felfedezzük belső erőinket. Akik érzik a csendet, erőt nyernek a hétköznapokhoz. Ittak a belső forrásukból. Ma érezd meg ezt a szent csendet. Fedezd fel a belső erődet ebben az isteni szent csendben. Nyerj erőt. Így áll ebből a forrásból, az örök forrásból. Hogyan lehetsz önmagadnál? Ebben a csendben megállsz, leülsz, és próbálod észlelni a csendet körülötted és önmagadban. Észleld magadat a csendben, és megtalálod az Istent. Ő körülvesz a gyógyító és szerető jelenlétével. És nagyon fontos, hogy a csendben ne önmagadat értékeld. A csendben mindenféle gondolatok, érzések feljöhetnek. Ha ezekre csupán rátekintek, elképzelem, hogy a gondolatok és érzések mögött Isten lakik bennem, akkor otthon lehetek önmagamnál. Nem nekem kell megalkotnom ezt a teret, ez már bennem van. Belemerülhetek. Minden templom árasztja magából a csendet. Ülj be ma a templom csendes mélyére. Érezd otthon magad benne. És a csend otthonossá tesz benne. És ha tudod élvezni ezt a külső csendet, akkor belső csendeddel is kapcsolatba kerülsz. És el tudod viselni önmagadat. Akkor már saját magadban is otthon vagy. És aki önmagánál otthon van, az mindenhol otthon van, mert mindenhol ott az Isten.
szép csendben szól hozzád az Úr. A város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. A lelked harca elnyom minden más. Nem hallod a hívó suttogást. Bensődben is csendes béke kell, enélkül Isten nem felel, hiába vár. A hívó suttogás. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mint beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség, reát talál. Csendben jön az Úr egy éjszakán. Figyeld a csend, mint beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség,
nincs messzeség,
de áttalál. Csendben jön az Úr egy éjszakán. Mindig csendben szól hozzád az Úr. A város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. Csodára fénylő jelre válsz, mennyből jövő lángnyelvet kívánsz. De Isten lelke csendben működik, nem látod, mégis őrködik, vigyázz reád. Nem kellenek látványos csodák. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség,
nincs messzeség,
de áttalál. Csendben jön az Úr egy éjszakán. Figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség,
nincs messzeség.